pravidel, chuť, ktorý keď jutlený má ešte neha vehet monený, chuť ez az ünep, egy kicsit furcsa ünep, mert amikor van szó a halálról, egy kicsit nehéz gondolkozni arról, hogy hogyan lehet, hogy ez is egy ünep. És valószínűleg az ember, aki kívülről benéz, az nagyon furcsa, hogy mi hogyan tudunk mondani azt, hogy ünnepeljünk ilyenkor. Hogyan lehet mondani azt, hogy ez egy ünnep. De mégis fontos, hogy látjunk azt, hogy az, hogy ezen a napon Jézus meghalt, az ő halálja az egyik értelemben önkéntes volt. Ő adta az ő életet. Ő azért adta az ő életet, mert ő szeret engem, és ő szeret téged. És azért mégis tudunk ünnepelni a mai napon, mert ezen a napon mi az ő halálával kaptunk egy olyan ajándékot, amit mi nem tudunk összehasonlítani bármilyen más ajándékkal. Az, hogy tudunk odafigyelni rá, ma este kezdeni fogunk énekekkel, utána Ferenczi Gábor fog hozni az igehirdetést ma. Folytatjunk most énekekkel.
Isten igéjét fogom olvasni több helyről is, mert a keresztre feszítés történetén fogunk végigmenni, és mivel az nem csak egy evangéliumban van megírva, mind a négyben, ezért mind a négyből fogok olvasni, felváltva, hol ide, hol oda ugorva, úgyhogy ha esetleg nem tudjátok követni a Bibliából, akkor az nem olyan nagy tragédia. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, először Lukács evangélium a 23. fejezeténél kezdjük, a 37-től 43. versekig, és aztán majd folytatom más evangéliumokból. Tehát Lukács 23, 32-től 43-ig így szól Isten igéje. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya helynek hívnak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, egyiket a jobb, másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel osztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak, ha te vagy a zsidó királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki, nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Máté evangélium a 27. részéről folytatom, két verset olvasok, a 45-öt és a 46-ot. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? János evangéliumából folytatnám a 19. részből, a 28. verstől. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. És utána újra a Lukács 23. részéből, a 45. verstől. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. És végül a Márk evangéliumából, 15. rész, 39. versét. Ez így szól. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta. Bizony, ez Isten fia volt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Istenünk, hogy leírottad ezeket a drága igéket. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogy hogyan halt meg Jézus, hogyan lett a mi megváltunká. Köszönjük neked, hogy ezen keresztül tanítani és szólni akarsz hozzánk. Kérlek, hogy szent lelked által beszélj a mi szívünkkel, amit te elkészítettél, üzenetetted, azt világossá érthetővé számunkra, és használj engem ebben, ezt kérem az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Azt látjuk a történelemben, hogy mindig is nagyra értékelték az emberek utolsó szavait, és az emberek általában ezekkel az utolsó szavakkal talán összefoglalták, vagy megfogalmazták az életük legfőbb törekvéseit, vagy lehet, hogy éppen megbánták, vagy megtagadták azt, amit egész életükben tettek. Amikor az ember ott áll lemesztelenítve a halál előtt, lefegyverezve a halál előtt, akkor az utolsó szavai kifejezik azt is, ami valójában fontos volt számára az életben. Az ember ilyenkor nagyon sokszor feltárja a legbelsőbb félelmeit, vagy éppen az örömét, békességét, vagy megfogalmazza a élete legfontosabb szándékát. Jézus utolsó szavai is, amiket a halál tusájában mondott, azt tükrözik, hogy mik voltak az ő legbensőbb vágyai, az ő szívének a szándéka. Feltárja előttünk az Úr Jézus végső célját, hogy miért is engedte a kereszt halált. És végső soron feltárja előttünk mindennek a célját, hogy hogyan szerzett nekünk, és miért szerzett nekünk üdvösséget. Az első szó, ami elhangozik Jézus ajkáról, Jézus szájából, Lukács 23. részében olvastuk ezt, amikor azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Tudjuk, hogy azok a katonák, akiknek mondta ezt Jézus, akiknek szánta ezt Jézus, nagyon gonoszul bántak Jézussal. Igazából a katonák nem csak egyszerűen parancsot teljesítettek, amikor Jézus kivégezték. Tudjuk, hogy sokkal több történt ennél. Pilátusnak volt az a parancsa, hogy halála előtt korbácsolják meg Jézust, ez volt a szokás, a halálra ítélés előtt általában megkorbácsolták az elítéltet, és maga a korbácsolás is nagyon megalázó és nagyon kegyetlen volt. Az áldozatot lemesztelenítették, tudjuk, hogy a korbács éles csontokat, köveket, vagy éppen fémdarabokat tartalmazott a szíjak végén, és ezzel ütötték az áldozat hátát, nyakát, oldalát, arcát. Nagyon gyakran előfordult, hogy az áldozat nem is érte túl a korbácsolást. És talán lehet mondani, hogy csoda, hogy Jézus túlélte egyáltalán. De azután többet is látunk ennél. A Máté 27. részében látjuk, hogy a katonák túlmentek a parancson. Azt olvassuk a Máté 27. részének a 27. versétől, hogy a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és külé gyűjtötték az egész csapatot. Olyan 300-400 ember állhatott ott Jézus körül. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy zsidó királya, azután leköpték, elvették tőle a nátszálat és a fejéhez verték. Nem tudjuk pontosan, hogy Jézusnak szánták-e ezt, amit akkor mondtak. Vagy egyszerűen csak a zsidók iránti gyűlöletüket fejezték ki azzal, hogy így bántak Jézussal. De látjuk, hogy Jézus találig engedelmes volt ebben a helyzetben, és elfogadta, hogy ez így legyen. Nagyon értetetlen, mert igazából nem is látjuk, hogy ennek a jelenetnek köze volt a megváltáshoz. Kellett-e, hogy ez a megváltáshoz hozzátartozzon? Kellett-e, hogy ilyen módon is szenvedje Jézus? De mégis azt látjuk, hogy Jézus engedelmes volt, mint halálig, és így lett a hit szerzője és beteljesítője. És amikor így látjuk Jézust, akkor értjük meg, hogy mit mondott a zsidókhoz írt levél írója, amikor azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki az ilyen ellen irányuló támadást szenvedett a bűnösöktől, hogy lelketekben elfáradva meg ne csüggedjetek. Én azt gondolom, hogy Jézus nagyon fontos példát adott nekünk, hívőknek, az alázatról, a szelídségről, az Isten tervének hitből való elfogadásáról és az annak való engedelmességről, hogy végül Istené legyen majd az ítélet, amit kimér ezekre az emberekre. És amikor Jézus megfeszítik, és felemelik őt a keresztre, akkor ezekért az emberekért imádkozik. És azt látjuk, hogy Jézusban már nincsen bosszú vágy. Azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Nincs benne vádaskodás, csak könyörgés, hogy ezek az emberek, akik bár tudatlanul, de mégis beteljesítik Isten tervét, végül bocsánatot nyerhessenek Istentől. Mégis Jézus állításában két nagyon fontos igazságot látunk ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a tudatlanság nem lehet mentség az Isten színe előtt. Senki nem kaphat bocsánatot arra való hivatkozásról, hogy én ezt nem tudtam, én ezt nem ismertem. A szóban, tettben vagy a gondolatban elkövetett bűneink, ami miatt vagy az általunk ismert mózesi törvény, vagy a szívünkbe, a lelkiismeretünkbe írt isteni törvény vádol minket, ezek az Isten ítéletét vonják ránk. És ezért van szüksége minden embernek a kegyelemre, Isten bocsánatára. Jézus bocsánatért könyörög, mert ezeknek az embereknek szükségük volt az Isten bocsánatára. Nem hitegethetjük magunkat azzal, hogy Isten majd elnéző lesz azon a napon. Itt és most van szükségünk Jézus bocsánatára. És azt látjuk, ahogyan Jézus könyörög az atyához, hogy az ő vágya az volt, hogy megbocsásson még azoknak is, akik tevőlegesen hozzájárultak az ő halálához. Ilyen nagy az Isten szeretete irántunk. Mi bántjuk őt a bűneinkkel, de ő mégsem a cselekedeteinkre tekint, hanem arra a helyzetre, amiben vagyunk, ami történhet velünk az ő bocsánata nélkül. Mi lesz velünk, ha úgy halunk meg, hogy sosem kértük, vagy sosem kaptuk meg az Isten bocsánatát? Erre gondol az Úr. És azt olvassuk a Róma 5. részben, az 5., 6-tól a 8. versig, hogy amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg a Krisztus értünk, istentelenekért, hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Isten szeret. Isten a bocsánatát akarja adni. És ő mindent megtette azért, hogy ez a bocsánat a miénk lehessen. Fogadjuk el ajándékként az ő bocsánatát. Aztán egy kis idő elteltével látjuk, hogy a gyalázást és a szitkot nem hagyták abba. Nem volt elég az, hogy Jézust megfeszítették, hanem tovább folytatódott Jézus gyalázása, amikor már a kereszten volt. Egyesek, akik elsétáltak ott a kereszt előtt, lehajtották a fejüket, csóválták a fejüket, és elkezdték gyalázni Jézust. Ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. Másokat meg tudod menteni, önmagát mentse meg. És aztán mentse meg minket is. Hallatszódott a szomszéd keresztről. Mert hogy azt olvassuk az evangéliumokban, hogy az ő gyalázásával beszállt a két lator is. Biztos vagyok benne, hogy a keresztre feszítés egy olyan gyötrelem volt az ember számára, amit nem tudott épésszel elhordozni. És talán ebben a végső fájdalomban és kínlódásban kiáltanak a latrok a szomszéd keresztről, és mondják Jézusnak azt, nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. Nekik már más kapasztalójuk nem volt, csak az, hogy valaki mást hibáztassanak. Mentsen meg minket is, mentse meg magát is. De mitől is kellett volna Jézusnak megmenteni ezt a két latrot? A saját bűneik okozta szenvedéstől, hiszen ők jogosan viselték a bűneik büntetését ott a kereszten. Sokszor mi is kiáltunk Istenhez. Istenem, miért nem mentesz meg engem? De mitől is kéne Istennek megmentenie minket? Azt gondolom, hogy legtöbbször attól a szenvedéstől, amit önmagunknak okozunk, vagy egymásnak okozunk. A bűneink következményétől. Hibáztatjuk Istent, amiért beleenged minket ebbe a nehézségbe, és mondjuk, hogy ments meg engem innen. Ez a te feladatod, ez a te kötelességed. Ha te valóban Isten vagy, az a kötelességed, hogy rajtam segítsél. És Jézus ott van szótlanul a kereszten, és ahogy szótlanul szenved, ő tudja, hogy ő meg tudná magát menteni a keresztről. Ő tudja, hogy meg tudna szabadulni abból a kötelékből, ami ott oda tartja a keresztre. De tudja, hogy ha ő onnan megszabadul, nem tud segíteni senki máson. Se a két gonosztevőn, se senkin nem tud akkor segíteni. Ő csak úgy segíthetett rajtam, rajtad, csak úgy segíthetett a két gonosztevő, ha ott marad a kereszten, és elhordozza a büntetést. És ahogy így alázatos csendben függ a kereszten, az egyik latornak a szíve, mintha megváltozna, és felismeri azt, hogy Jézus ártatlanul szenved. Azt mondja a társának, nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, de ő semmi rosszat nem követett el. Micsoda felismerés az, amikor felismerjük, hogy mi jogosan szenvedünk a bűneink miatt. De Jézus ártatlanul szenvedett. És nem fordítva történik. Ó, hányszor gondolkodunk saját magunkról úgy, hogy miért ér engem ez a szenvedés? Miért ér engem ez a nyomorúság? Jogtalan, ami velem történik. Pedig tudjuk, hogy a bűneink miatt szenvedünk. Amiatt a nyomorúság miatt, amit egymásnak okozunk, amit önmagunknak okozunk, minket jogosan ér a gyötrelem és a büntetés. Jézus volt az, akit ártatlanul ért a büntetés, Isten büntetése. És amikor valaki felismeri ezt, akkor juthat el az üdvösségre. Mert felismeri, hogy szüksége van arra a szenvedésre, amit Jézus hordozott ott a kereszten. Szüksége van arra, amit Jézus tett érte, hogy Isten bocsánatát elnyerhesse. És akkor, amikor erre a felismerésre eljut a lator, akkor szólítja meg így Jézust. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. És Jézus látja a megváltozott szívét ennek a latornak, a hitet, amivel rátekint, és ezt mondja, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Jézusnak nem csak van hatalma, hanem ő kész megbocsátani. Bármilyen helyzetben, amikor felismerjük, hogy jogosan van rajtunk az Isten büntetése, de Jézust ártatlanul érte a szenvedés. Ha így kiáltunk Istenhez, ebben a hitben és reménységben, akkor lesz bűnbocsánatunk. A kereszt a megaláztatás és a kínzás eszköze volt a rómaiak kezében, és előszeretettel használták ilyen célra. Mégis Krisztus keresztje Isten gondoskodó szeretetéről tanúskodik számunkra. Mi sem példázza ezt jobban annál, ahogyan Jézus az ő édesanyjához szól onnan a keresztről. János evangélium a 19. részében olvastunk erről, amikor Jézus meglátta utáni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Az Úr Jézus édesanyja Mária eddigre már valószínűleg özvegy volt. Nem olvasunk Józsefről az evangéliumoknak ebben a szakaszában. És azt látjuk, hogy Mária kétségben van estve volt a kereszt előtt, hiszen a legidősebb fia az, aki meghal, aki gondoskodhatna róla, akinek felelőssége lenne gondoskodni róla. Az evangéliumokban úgy látjuk, hogy a testvérek nem álltak készen erre, sem hitben, sem lélekben. Elutasították Jézus, nem hittek benne, sőt, amikor látták Jézus megnyilatkozni, és látták, ahogyan Isten hatalmával cselekszik, azt nyilatkozták róla, hogy háborog, és megbolondult. Jézus tudta, hogy nem hagyhatja magát magára, mármint az édesanyját nem hagyhatja magára a gyászban, a kétségben, a hitében meginogva. Ezért arra az emberre bízza őt, akiről az evangéliumokban Jézus feltámadása után először olvassuk, hogy látott és hitt, János apostolra bízza őt. Ha esetleg eddig úgy láttuk Jézust, mint aki felülemelkedik minden szenvedésen, minden gyötrelmen, az élet nehézségein, akkor most lássuk meg úgy, aki gondoskodó szeretettel átérzi a fájdalmat, átérzi a lelki gyötrelmet, megérti a kétséget, megérti az egyedüllét problémáját, a magára maradás problémáját, megérti azt a próbát és nehézséget, amit az jelent, amikor elveszítünk valakit. Jézus keresztje, az ő szavai, Isten gondoskodó szeretetéről tanít nekünk, amit kész velünk megosztani, ha befogadjuk a szívünkbe, hittel, reménységgel. Isten szeretete Jézusban vált nyilvánvalóvá számunkra. Amikor Jézus látjuk a kereszten, sokszor megborzogunk azon a fizikai szenvedésen, ami Jézus keresztül ment. Különös tekintettel, hogyha valaki látta a Passió című filmet, akkor olyan rossz érzéssel jövünk ki a film után, amikor látjuk azt a sok vért és sok szenvedést, ami Jézus keresztül ment. Ahogyan kiszolgáltatták őket annak a barbárságnak, ami a rómaiak eszköze volt a megalázásra és a megbüntetésre. De az Úr Jézus, amikor ott volt a kereszten, tudatni akarta veled és velem, hogy az ő szenvedése sokkal több, mint fizikai halál. Amikor ott volt a kereszten, és már az utolsó órában függött a kereszten, felkiáltott Jézus, és azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus tudatni akarta velünk, hogy az ő szenvedése több, mint fizikai halál. Kereszt halált elszenvedve nem lehetett volna megváltónká, hogyha ugyanakkor nem szenvedél az Istentől kapott büntetést is ott a kereszten. Az Úr Jézus, az Isten fia, aki mindig is tökéletes közösségben élt a mennyei atyával, most elválasztotta őt az én bűnöm és a te bűnöd a mennyei atya szeretetétől. Isten tökéletes terve szerint, neki engedelmeskedve, ő nem csak az emberek büntetését vette magára, hanem az Isten büntetését. És amikor a Gecsemáné kertjében imádkozik, úgy gondolom, hogy ő erről a pohárról beszél, amit nehéz kiinni. Az Isten haragjának, keserű haragjának a pohárát, ami kiöntethető rá ott a kereszten. A te bűneid miatt és az én bűneim miatt kellett kiinni a Jézusnak ezt a poharat. Úgy olvassuk az 1 Péter 3.18-ban, hogy Krisztus meghalt, mint igaza nem igazakért. Tudjuk nagyon jól, hogy a bűn büntetése, a halál, az Istentől való elválasztottság, és semmiképpen nem tudott volna megmenteni bennünket Krisztus a haláltól és a büntetéstől, hanem ugyanezt szenvedi el, érted és értem. Ő volt a tökéletes bárány, akit Isten feláldozott, akit Isten leölt, érted és értem. Aki el lett választva, akinek a vére be lett mutatva Isten előtt, azért, hogy nekünk váltságot szerezhessen. Isten haragja volt ott Jézuson. Azért, hogy békességünk legyen az Istennel. Fogadjuk el hát hálával és hittel ezt az áldozatot, amit Jézus hozott. Ne akarjunk hozzátenni. Ő mindent elvégzett, amire szükségünk van ahhoz, hogy Isten békessége a szívünket betöltse. Amikor Jézus ott függött a kereszten, tudjuk, hogy ő tudatosan ment oda, vállalta ezt a szenvedést, és tudatosan szól. János 19-ben így olvassuk, hogy Jézus ezek után tudva, hogy már mindez elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Különös szomjúság volt ez, ami átjárta Jézust ott a kereszten. Azt látjuk, hogy teste és lelke egyaránt szomjúzott. Nyilvánvalóan testileg azért szomjúzott, mert a keresztrefeszítés és az azt megelőző korbácsolás óriási vérveszteséggel jár. A kereszten egyébként is a szomjúságtól, az egyengüléstől, vagy a szív szétrepedésétől, a nagy szenvedéstől hallnak meg, a keresztre feszítettek. De Jézus akarta, hogy tudjuk, hogy ő nem csak testileg szenved ott a kereszten, de testileg is szenved ott a kereszten. Ő teljesen ember volt, és teljesen emberként élte végig azt a szenvedést, azt a büntetést, amit rám értek. Mi, akik már a 21. század, vagy 20. század hollywoodi filmjein növünk föl, úgy gondoljuk talán néha, vagy az a képzetünk támad, hogy Jézus is egy szuperhős volt, aki könnyedén vette ezeket az állomásokat, a korbácsolást, a megaláztatást, a keresztrefeszítést. De Jézus akarta, hogy tudjuk, hogy ő ezt emberként élte végig. Ő tökéletesen és teljesen minden tekintetben ember volt, kivéve a bűnt. És így bíztat minket a zsidókhoz írt levél szerzője, erre tekintettel, amikor azt mondja, a zsidókhoz írt levél 4. részében, 15. versben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna meginduni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Milyen jó tudni, hogy olyan főpapunk van, aki vállalta a szenvedést emberként, végigélve mindazt, amit vele tettek. De amikor az Úr Jézus azt mondja, szomjazom, és ahogyan az Úr Jézus a kereszten megszólal, újra és újra visszaidézi a Szentírást, és amikor azt mondja, szomjazom, tudja, hogy beteljesíti ezzel az ószövetségi proféciákat, 69. Zsoltár 22. versében olvassuk ezt, Dávid egyik Zsoltárából, ételemben mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak. Aztán egy másik Zsoltárban, a 63. így olvassuk. Ó Istenem, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. A 42. Zsoltárban pedig ezt mondja, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Amikor ezeket a szavakat idézi fel Jézus az ő kiáltásával, szomjazom, akkor megmutatja azt is, hogy ő igenis lelkileg is szomjazott ott a kereszten. Sokan vagyunk úgy, vagy sokan vannak úgy, akik nem tudják igazán megfogalmazni, hogy mire is szomjazik a lelkük. Csak érzik a belső ürességet, érzik azt, hogy egy teljesebb életre vágynának. Csak azt tudhatja igazán, hogy milyen az Istentől elválasztott embernek a szomjúsága. Aki tökéletes összhangban együtt élt a Szent Háromság Istenben, az Atyával, és aztán elválasztatott ő tőle. Jézus átélte ezt a szomjúságot, a lelki halált, az élet szomjúságát, és tudja, és hirdeti, hogy nem lehet megelégednünk. Ez a szomjúság nem csillapodik, hanem Istennel való kapcsolatban csillapodik, hanem ő személyesen csillapítja ezt a szomjúságot. Milyen furcsa kép ez. Jézus, aki az élet vizét ígérte a népnek, most azt mondja, szomjúzik. Igen, Jézus azért vállalta ezt a fajta szomjúságot, az Istentől való elválasztottságnak a szomjúságát. Azért engedte, hogy Isten elforduljon tőle a bűneink miatt, hogy aztán a halálból feltámadva adhassa az élet vizét mindazoknak, akik ő benne bízva járulnak Isten elé. Testileg, lelkileg, valóságosan szenvedett Jézus, hogy aztán feltámadva az élet vizét adhassa azoknak, akik segítségül hívják őt. Aztán Jézus kimondja ott a kereszten a történelem legfontosabb szavát, legfontosabb kijelentését. Felkiált Jézus, és azt mondja, elvégeztetett. Azaz ki van teljesen fizetve. Mindaz az adósság, amit az emberek a bűneikkel halmoztak fel az Istennel való kapcsolatukban, ki van fizetve. Nincs több áldozat, nincs több engesztelés, amit Isten megkövetelne. Nincs cselekedet, ami szükséges lenne, ami helyettesíthetné azt az áldozatot, amit Isten fia hozott értünk. Krisztusban minden bűn meg van bocsátva. Amikor Jézus még a tanítványai között járt, Márk evangélium a harmadik részében mondja azt, 28. 29. versben, bizony mondom nektek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak. Még a káromlások is, bármennyi káromlás szóljanak. Így történt ez a latorral. De amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy minden bűn meg lesz bocsátva, és hogy végre van út Istenhez, mert ki van fizetve a bűn büntetése, akkor ez a szó elvégeztetett azt is jelenti, hogy van út, de csak egy van. Aki más módon keres bocsánatot Istennél, mint azt az egyet, amit Isten adott, nem találja meg a bocsánatot. Ha valaki úgy gondolja, hogy Isten megbocsáthat neki Krisztus nélkül is, akkor az a bűneiben marad, és nem lesz ővé az Isten bocsánata. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, és csak is általam lehet menni az Atyához. Azt mondják róla az apostolok, nem adatott az ég alatt más név, amely által menekülésünk lehetne, üdvösségünk lehetne. Ő benne bízva, Ő benne reménykedve lehet bocsánatunk Isten előtt. Ő elvégezett mindent, ami ehhez szükséges. És amikor Jézus ezeket mondja, lehajtja a fejét, és az utolsó mondata hangzik el, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Az a százados, aki a kivégzést vezette, aki végig ott volt, és látta, hogy mi történt Jézussal, mit tett Jézus, mit mondott, tulajdonképpen ő mondja el nekünk, hogy miért, mi volt a jelentősége ezeknek a szavaknak. A százados mestere volt a kivégzésnek, sok ilyet végrehajtott már, pontosan tudta, hogyan halnak meg az emberek a kereszten. Tudja, hogy 2-3 nap is kell, míg egy ember kivérzi, kiszárad, és meghal a kereszten. Tudja, hogy a végkimerülés, a kóma, és aztán a lélek kilehelése, és a lehajtott fej jelzi, hogy az áldozat elköltözött. De az Úr Jézus halála egészen más volt. Hogyan halt meg az élet fejedelme? Úgy, hogy letette az életét. Senki nem tudta elvenni őt tőle. Bár kísértették őt ezzel a kereszten, gyere le a keresztről, másokat megmentettél, mentsd meg magadat is. De ő csak úgy tudott volna megmenteni, csak úgy tudott megmenteni bennünket, téged és engem, hogy ő önként tette le az életét. Az ő életét nem lehetett elvenni. Azt mondja János evangéliuma 10. részében, a 18. versben, senki nem veheti el tőlem. Magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét fölvegyem. Ezt a küldetést kaptam az Atyámtól. Jézus önként tette le az életét. Erről tesz bizonyságot a százados, aki amikor látta, ahogyan Jézus meghalt, látta, ahogyan Jézus meghalt, és kilehelte a lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Jézus látta erőtelennek test szerint, látta őt emberként szenvedni testileg, lelkileg, és látta őt úgy, mint akinek hatalma van letenni az életét. Vajon ha aznap mi lettünk volna ott a százados helyében? Milyen következtetésre jutunk, amikor látjuk Jézust így meghalni? Eljutottunk volna arra a felismerésre, hogy valóban ő az Isten fia. És ez a felismerés mire vezetett volna még minket? Ha felismertük, hogy Jézus az Isten fia, tökéletes emberként szenvedett helyettünk, és önként tette le az életét, akkor fel kell ismernünk, hogy neki van hatalma arra, hogy életet adjon nekünk is, mert ő az élet fejedelme. Ő az, aki nem csak letette az életét, hanem tudjuk, és ezért ünnepeljük a húsvétot, ő fel is vette az ő életét, feltámadta halálból és uralkodik, és egyedül ő az, aki életet adhat azoknak, akik hittel és bizalommal fordulnak ő hozzá. János levelében így ír, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az evangéliumokban így írja le János, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem láthat életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És hadd hangozzon el az a mondat, ami a legfontosabb a Szentírásunkban, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretete, Isten gondoskodása fejeződik ki abban, ahogyan Jézus meghalt értünk. A készség és a hatalom arra, hogy megbocsásson nekünk, ha hittel és reménységgel fordulunk hozzá. Most ezen az ünnepen, ami tényleg egyfajta szomorúsággal is töltheti el az ember szívét, amikor arra sok nehezen megérthető és elhordozható eseményre gondolunk, ami ezen a napon történt, mégis örömmel tölt el minket, hogy Jézus mindezt értünk élte végig. Hogy akik hiszünk ő benne, már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki feltámadt, és életet adhat mindazoknak, akik ő benne hisznek. Imádkozzunk. Leborulunk előtte, drága Úr Jézus, megértve és megismerve ezt a nagy szeretetet, amelyen szerettél bennünket. Szeretnénk jobban érteni, hogy mit is jelentett a szenvedés számodra ott a kereszten. Szeretnénk megérteni jobban, hogy mit is jelentett, ahogyan te magadra vetted a büntetést, és elválasztottál a mennyei atyától, és hordoztad a mi bűneink büntetését. Megérteni nem igazán tudjuk, csak csodálni ezt a szeretetet, ezt a készséget, hogy olyanokért haltál, akik az életedet elvették, vagy el akarták venni. Köszönjük neked, hogy te tőled az életet nem lehet elvenni, de te önként adtad azért, hogy életet szerezzél mindazoknak, akik benned bíznak. Olyan öröm számunkra, hogy te élsz és uralkodsz, és majd eljössz egyszer, hogy uralmadat velünk együtt folytasd. Köszönjük azt az ajándékot, azt az ígéretet, amit adtál nekünk, hogy örök élete lehet mindazoknak, akik benned hisznek. És így szeretnénk kifejezni ma is, Úr Jézus, hogy hiszünk benned, benned reménykedünk egyedül, nem cselekedetben, nem örökségben, amit esetleg a családunkból hoztunk, hanem egyedül abban, amit te tettél értünk. És ebben a hitben és reménységben szeretnénk élni az életünket, és ezt a hitet és reménységet szeretnénk megosztani másokkal is. Kérlek, segíts nekünk, Uram, hogy ezen az ünnepen ne csak magunknak legyünk és éljünk, hanem ezt az örömhírt vigyük mindazoknak, akik még a bűneikben vannak, és akik még szóljon hozzák a veled való kapcsolatot. Segíts nekünk, hogy bizonyságot tegyünk erről a nagy szeretetről. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.